Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a református általános iskolánk harmadik évfolyamának diákjait, pedagógusait, igazgatóurat és a diákok szüleit, akik most itt vannak velünk ezen az istentiszteleten. Kérem a kedves testvéreket, hogy hallgassuk meg a diákok szolgálatát.
Mindig csak adni, az öreg út csendben. rendesen adja vizét, így telik minden napja. Áldott élet ez, fontolgatom, csak adni, adni minden napon. Ilyen kutá kellene lennem, csak adni teljes életemben. Csak adni terhet is jelenthet. Jó kút, nem érzed ezt a terhet?
Belenézek, tükre rám megyek, hiszen a forrás nem én vagyok, állat belém, csak továbbadom, frissen, vidáman és szabadon. Hadd éljek ilyen kút életet, hosszak áldást és szeretetet. Nem az enyém, Krisztustól kapom, egyszerűen továbbadhatom.
Jöjjetek, imádkozzunk!
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, magasztalunk téged, hogy te igazságos, ugyanakkor kegyelmes Isten vagy. Köszönjük, hogy még az lehetőséges és időt arra, hogy minél többen megismerjenek téged, és köszönjük azt is, hogy akik megismertek téged, azokat sem hagyod magukra, hanem szólsz hozzájuk, és tanácsolod őket. Ezért jöttünk ma ide, Urunk, hogy halljuk és figyeljük szavad, mert tudjuk, hogyha hozzád fordulunk, akkor nem hagysz minket magunkra, hanem megsegítesz bennünket. Urunk, te azt ígérted, hogy minden nap velünk leszel, ezért most arra kérünk, hogy légy jelen közöttünk. Küldd el lelked, hogy elevenítse meg a hold betűt, és erősítse meg a gyenge emberi szavakat, hogy valóban te szólj most hozzánk. Szenteld meg, Urunk, a mi Isten tiszteletünket jelenléteddel. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Maradjunk állva, és hallgassuk meg Istenünk hozzánk szóló igéjét Máté evangéliumából, Máté evangéliumának 7. fejezetéből, a 7. verstől a 14. versig tartó szakaszból.
Kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap. Aki keres, talál, és az zörgetőnek megnyitatik. Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy ha halat ér, kér kígyót ad neki. Ha tehát ti, gonosz létetekre, tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják.
Isten tegye áldottá az ő igéinek hallgatását, megfogadását és megtartását. Amen. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Mondja Jézus Máté evangéliumában a felolvasott résznek a 12. fejezetében. Nagyon egyszerű alapszabálynak tűnik, gondolom én, lehet, hogy ti is így gondoljátok, nem? Vannak erre közmondások is, azt mondjuk, hogy ki mint vet, úgy arat. Tehát, hogyha te rosszat teszel a másik embernek, akkor nyilván rosszat is vársz vissza. Aztán, ha jót teszel a másik embernek, akkor nyilván jót vársz vissza. És jót is kapsz. Vagy nem? Mert ha rosszat teszel, akkor rosszat kapsz, igaz? Ez szinte mindig így van, majdnem. Ez egy nagyon fontos és nagyon precíz alapszabály. Az Ószövetség még egy kicsit finomított is rajta. Ugye ismerjük azt a mondást, hogy fogad, szemet szemért, fogad fogért. Ugye? Ez ugye az Ószövetségben azt mondja, hogy a vendetta, a vérbosszú, hogy nehogy már túl sokkal több rosszt tegyél a másiknak, rosszat, finomítja. Azt hiszük, hogy biztat arra, hogy ha megütnek, akkor üsd vissza. Tehát, hogyha valaki jól orrba vág az iskola udvarán, igaz, akkor minimum, hogy te is orrba vágod a másikat, nem? Meghúzzák a hajadat, kislányok esetében, akkor fogod magad, te is meghúzod az ő haját, igaz? De csak a haját, tehát azért van ez a törvény, hogy az Ószövetségben, hogy kicsit fékezze az embereket, érdekes, nem azért, hogy bátorítsa a rosszra, hanem azért, hogy fékezze. Ezt sokan nem tudják, elmondom, hogy pont az ellenkezője miatt mondja ezt a mózesi törvény, nehogy valaki túlkapásba essen, hogy őtőle csak a bicikliét vették el, erről nem csak a bicikliét, hanem a telefonját, meg a mit tudom én még miért elveszi a másik embernek. Nem. Csak hogy van egy másik könyvünk is, az Új Szövetség. Jézus magyarázza a törvényt, és kicsit mélyebbre hatol az ember szívében, valahogy jobban próbálja láttatni a lényeget. Mi is a lényeg? A szeretetről beszélünk, a szeretet cselekedet, és most már meg kellene nézni, hogy akkor a szeretet, amiről úgy az Isten szeretetéről beszéltünk a múlt vasárnap, ami megjelent Jézus Krisztusban, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen, ez az Isten szeretete az ember felé. Na akkor mi most ezt hogyan csináljuk egymással? Vannak rétegek, van ugye család, van barátság, van munkahely, van közszféra, tehát város, falu, ország, nép, nemzet. Vannak szintek, vannak közösségi szintek, szinterek, amiben ezt meg lehet élni. De nézzük először általánosságban. Máté 7-ben azt mondja Jézus, régi törvény, amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek, ti is ugyanazt tegyétek a másik emberrel. Most egy picit a felnőttekhez szólok, évzárás, évkezdés van nekem, erről mindig a könyvelés jut eszembe. Ugye a könyvelés alapszabálya tartozik, követel, legalábbis amennyire én ismerem, sajnos nem vagyok könyvelő, vagy hál' Istennek, de muszáj néha, mert a gyülekezetben ezt a lelkipásztorok mind tudják, hát érteni kell egy picit a könyveléshez, mert rajtunk múlik, hiába van sok presbiter, azért a balhét azt a lelkész viszi el, hogyha valami van, mindig így van, mert mi vagyunk a megjelölt képviselők és a felelősségre vonható képviselők. A presbiterek meg is szavaznak mindent nagyjából, amit a lelkészek mondanak, mondván úgy is tiétek a sár, hogyha valami baj van. Ezért érteni kell a könyveléshez, tartozik, követel, és akkor én arra gondoltam ennek az igének a kapcsán, hogy ha kiosztanánk ilyen kis lapokat, és akkor az egyik oldalára az lenne írva, hogy tartozik, követel, és úgy becsületesen, tényleg tisztességesen mindenki megjelölni azt, hogy mi az, amivel tartozik a másik neki, vagyis mit követel ő a másiktól, és mi az, amivel ő tartozik a másik embernek, az egy teljesen korrekt Isten tisztelet lenne. Őszintén bejelölnénk, hogy mi mit követelünk a másiktól, és mi mivel tartozunk a másik embernek. Biztos vagyok benne, hogy ezt úgy nagyjából mindenki, főleg a követel oldalát be tudnánk jelölni, hogy mi mit követelünk a másik embertől. mi mivel tartozunk a másik embernek, az már egy picit rövidebb lenne szerintem az a lista. Mi mindent megteszünk, mi mindig jók vagyunk, mi mindig a lehető legjobbat adjuk a másik embernek. Legalábbis így gondoljuk, hogy ha már növekszik egy picit a lista, hogy azért ezzel még tartozunk a másik embernek, akkor már jó úton járunk. Ráadásul most választási év is van, jön a politika, mindenkinek a magánéletébe belemegy ez ugye televízión keresztül. Lelkésztől mondják, hogy ne politizáljon, félreértés ne essék, nem is fogok politizálni. De azért azt, az érzéseimet elmondom, hogy ugye ez a választások politikai részén ez mindig úgy van, hogy a választó mindig azt nézi, hogy mit követelhet a másik párttól, vagy éppen attól, amelyik kormányon van, vagy éppen attól, amelyik nincs kormányon, és mit tehetünk mi azért, hogy ezt a követelésünket be is hajtsuk azon a politikai erőn, ami éppen megígéri, hogy igenis, ő úgymond tartozik nekünk adóforintjaink miatt, mi adózunk, ő meg tartozik nekünk szociális támogatással, tartozik nekünk utakkal, tartozik nekünk biztonsággal, közbiztonsággal, tartozik nekünk kiszámítható életpályával, tartozik nekünk emelt fizetésekkel, tartozik nekünk a bankoknak a megsemmisítésével, a eltörlésével, az adósságaink eltörlésével. Jobbára jogos követelések ezek, csak aztán az ember arra is gondol, hogy vajon mi hogy vagyunk a mi lehetőségeinkkel. Mi annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, megtettünk-e mindent. Persze, mondom, jogosak a követelések. Kinézünk a világba, igaz, rengeteg háború van, Közel-Keleten, keleti régiókban most is zajlik, vannak gyülekezetünkben is, meg több közösségben is biztos olyanok, akik jártak már, nem kell messze menni, és nem kell az időbe visszamenni, Koszovó, ugye Albánia, Szerbia, de mehetünk egy picit messzebb, és nincs az annyira messze egyébként, 3000 kilométer, hogyha hogy egyenesen légvonalba megyünk, az a bizonyos Irak, Irán, és az afganisztáni rész, az annyira nem nagy távolság, és ott még mai napig is bizony ropognak a fegyverek, robbannak a bombák, de hát robban az itt is egyébként nem is olyan régen, egy bank épületében, épülete előtt, és elgondolkoztam rajta, hogy hoppá, hát nem csak a londoni metróba robban a bomba, robban az itt is, hogy éppen nem járt ott senki. Éppen nem járt ott senki. Tehát tartoznak a vezetők békével. Azt mondja Pál, hogy imádkozzatok a világ vezetőiért, hogy békében éljetek. Hogy békét adjanak annak a világnak, amiben mi élünk, mert alapvetően a keresztényi szeretet normáit a békeidőben is, sőt elsősorban a békeidőben tudjuk megélni. Háborús időkben különleges idők vannak, ott lehet hősi szeretetet mutatni, békeidőben nehezebb, erről fogunk most egy kicsit beszélni. Mert miközben mindig azt nézzük, hogy a másik mit adhatna, a kormány mit adhatna, a párt mit adhatna, az Amerikai Egyesült Államok, az oroszok, a kínaiak mit adhatnának, gondolkozzunk el rajta, hogy vajon nem nekünk szögezi a kérdést Isten ebben az igében, hogy Isten lelke megfordítja, és azt mondja, hogy és te? Te hogy vagy ezzel a dologgal? Mert nem csak frontok vannak, háborús helyzetek vannak a világban mindenhol, az igazság, hogy bizony háborús helyzetek vannak a magánéletünkben is. Vannak különböző frontok. Igazság szerint tegnap egy nagyon jó előadáson voltam, ezt múlt héten hirdettük a gyülekezetünk férfiainak is, a férfiasságról, a férfi szerepről, Újvároson volt egy csendes nap, csendes délután, sajnos csak az első előadást hallhattam az előadótól, de majd lehet, hogy egyszer itt is meghallgathatjuk. A férfi szerepről, és ugye az első előadásban rögtön arról volt szó, hogy nehéz vagy könnyű férfinak lenni manapság. És a 90%-a, 99%-a inkább azt mondom, a jelenlévő 30 férfinak azt mondta, hogy nehéz. Nehéz férfinak lenni ebben a világban, és amiért ezt elmondom az, hogy tovább mentünk az előadásban, és azért, mert a férfi arra teremtetett, hogy harcoljon, a férfi a harcos rész az ember kettősségéből, és a legnagyobb harcok hol vannak? Belül. Belül kell a legnagyobb harcokat tenni. Persze, ugye az előadásban picit rövidítve, zanzásítva most el is mondtam, az volt, hogy azért teremtette Isten az embert, a férfit, mert ő képes erre. Képes, hogy a harcokban helytálljon, és képes, hogy győzzön, még a saját harcainkban is. Harcaink vannak belül, és ezek a harcok mutatkoznak a különböző frontokon, családi fronton például. Hogy vagy te a családi fronton? Béke van? Meg tudtad teremteni a békét, amit úgy elvársz mástól? Vagy vannak határvillongások? Vannak partizán akciók, robbantgatások különböző helyeken? Éppen azt nézed, hogy a férjed, feleséged életében hol tudsz elrejteni egy aknát, egy bombát, és azt mikor tudod felrobbantani? Hogy megtudja, hogy te vagy a feleség, te vagy a férj, te irányítasz. Béke van? Vagy föld alatti ellenállásban szeparatista mozgalmakat üzemeltetünk a házasságon belül? Aztán mi van a baráti vagy a munkatársi fronton? Béke van? Tartós béke? Dolgozunk rajta? Vagy igyekszünk aknásítalanítani? Éppen azon dolgozunk, hogy a munkatársunk valamelyik aknáját kiszedjük, nehogy felrobbanjon. Vagy mi aknásítunk éppen? El kell rejtenünk valamit, vagy éppen azon gondolkozunk, hogy hogyan robbantsunk valamit valahol, vagy éppen egy átfogó frontális támadásra készülünk. Milyen a frontunk? Azt mondja Jézus az imádkozóknak, mert úgy kezdődik ez a rész, hogy imádkozzatok, akik imádkoznak, azoknak tanácsolja, aztán a keskeny útról beszél, hogy akik ezt gondolják és ezt teszik, azok a keskeny úton járnak. Tehát ezeknek mondja Jézus, hogy amit pedig szeretnétek, hogy az emberek veletek tegyenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. Ugye, hogyha kinézünk a világba magunk körül, akkor azt látjuk, hogy hát ez nem igazán működik. Nem igazán így élnek az emberek. Nézzük azokat, akiket mondjuk minden nap látunk a televízióban, videón, vagy az interneten. Ugye ez a sztárság, azok mit csinálnak? Élik az önző életüket. Éppen arról hallunk híreket, hogy valaki hogy veszekedik a másikkal, hogyan szidja a másikat, és hogyan próbál a másiktól jobb lenni, és a másikat pedig egy picit lejjebb nyomni. Híreket nyomnak föl egymásról, az interneten, a médiában, televízióban, hogy a másik az ilyen, a másik az olyan. A jobb oldal ilyen, a bal oldal olyan, én jobb vagyok. Ez a minta, tudjátok, és az a helyzet, hogy ez a tartozik oldal. Hogy ő azzal tartozik, hogy kisebb legyen, mint én, hogy ő nem igazán törekszik a békére, hogy ő, és tovább folytatnám, hogy mit. Ezért nehéz nekünk belül. Ezért nehéz nekünk a magán életünkben a szívünk mélyén ezt a helyére tenni. Ugyanis az ige továbbra is kérdezi, hogy oké, kívül a világban ez zajlik, és te belül, te a lelked mélyén, függetlenül attól, hogy mi zajlik körülötted, te hogy csinálod? Mert könyvelésünk hamis és egyoldalú. Általában azt szeretjük lekönyvelni, amivel a másik tartozik nekünk. Minden vonal. Barátságban, osztálytársak egymás között, munkatársak egymás között, családtagok egymás között. Lekönyveljük, hogy a másik mivel tartozik, és azt mondjuk, hogy én megpróbáltam, de nem sikerült. Ugye ez az én megpróbáltam, mert az ige azt mondja, hogy ti jót adjatok azért, hogy jót kapjatok. Pál apostol azt mondja a rómabeliekhez írott levélben, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Róma 13:8-9-10. Mert aki a másikat szereti, az betöltötte a törvényt. Tehát ti szeretettel tartoztok a másiknak. És erre azt mondjátok, hogy igen, mi megpróbáltuk. Én már számtalanszor megpróbáltam, de a másik nem úgy cselekedett. Ugye? Ez az egésznek a lényege, hogy én adom a jót, és a másik nem adja vissza. Hogy én állandóan teszem a jót a férjemnek, feleségemnek, gyermekeimnek, és az nem adja vissza. Én megpróbáltam szerénységre nevelni a gyermekeimet, mondja egy édesanya. Szerénységre nevelni a gyermekeimet. Mondjuk van két lekváros kenyér, ez egy nagyon érdekes történet, régen olvastam, de nagyon ide tartozik. Két lekváros kenyér, az egyik kisebb, a másik a nagyobb. És van két testvér, legyen mondjuk Petike és Jánoska, és akkor anyuka odaadja a két lekváros kenyeret, az egyik nagyobb, a másik kisebb. És akkor mondja az idősebb testvér, hogy akkor én behetem? Azt mondja, nem, kisebbik testvéred választ először. Kisebbik testvér fogja, a nagyobbik lekváros kenyeret ki is veszi rögtön. És az idősebbik testvér azt mondja, hogy na hát nézd meg, látod, engedted, hogy ő válasszon először, és kiválasztotta a nagyobbik kenyeret. És az anyuka azt mondja, na de hát, Jánoska, hát hogyha te választottál volna először, akkor te melyiket választottad volna? Hát én a kisebbet választottam volna. De hát ott van, tessék. De hát akkor sem igazságos. Valahogy egyoldalú a könyvelésünk, magunk számára mindig azt tesszük, hogy a másik adjon jót, mi már eleget adtunk jóból. Én már nagyon sokszor mutattam a példát, mondja az egyik anyuka, hogy én a legvékonyabb húst, én mindig a legrosszabb húst választottam ki a családból a magam részén, hogy a többiek kiválaszthassák a jót. És akkor most már ott tartunk, hogy a többiek kiválasszák nekem a legrosszabb húst, mert én úgyis azt választanám. És belefáradunk. Belefáradunk abba, hogy tegyük a jót. Mert ha mi megalázkodunk, ha mi csak a jót tesszük, ha mi mindig jóval válaszolunk a rosszért, azt nem használ semmit, úgy látjuk ebben a világban. Van erre Pál apostolnak egy nagyon jó igéje, szintén a római levélben, a 12:20-ban, hogy cselekedjetek jót a másikkal, mert ezzel eleven szenet gyűjtötök a fejére. Ugye? Ezzel egy picit megnyugtatjuk magunkat, jót teszünk a másikkal, gyűjtjük az égető parazsat, hogy hadd égesse a fejét és égesse le a haját. Így magyarázzuk ezt az igét legtöbbször, hogy azért, ha már másért nem bírom a jót tenni, ha már másért nem bírom a másikat szeretni, mert az nem szeret viszont, akkor csak azért szeretem, hogy hadd szenvedjen, hadd nyomja a lelkiismeretét meg majd a pokol tüzében, amikor a végén majd megítélik, és akkor ott lent a föld alatt az eleven parázs, az eleven tűz majd az égeti. Csak hogy elfelejtjük a kortörténetet, és ezért jó, hogy van. Mit jelent ez az eleven parázs római levélben? Az ókori keleten ugye, ha valaki mondjuk elment hosszabb útra, és utána hazajött, akkor beszeretett volna gyújtani. Csak hám akkor még nem volt gyufa, sem öngyújtó. Hát akkor hogy gyújtsunk be? Átment a szomszédhoz, aki otthon volt történetesen, és az ottani lakásokban ugye a tüzet nem szabad volt hagyni, hogy kihunjon, mindig volt parázs. És a szomszédból kért parazsat, és azt úgy vitték haza, hogy vizes kendőket tettek a fejükre, hogy az ne égesse, és arra tették, és úgy csomagolták be a parazsat. Minél több volt a parázs, annál valószínűbb volt, hogy hazaér vele, és meg tudja gyújtani otthon az életet adó tüzet. Magyarul ez az ige sem azt jelenti, hogy bosszúból szeressek, hanem azt jelenti, hogy a legalapvetőbb dolgot, az életet is add oda neki. Segíts újra éleszteni a tüzet, a szeretet tüzét, barátságban, családban, minden kapcsolatban. Adj szeretetet, mert ez tüzet gyújt, és szeretetet gyújt a világba. Vajon helyre tudjuk-e állítani a lelki egyensúlyunkat, amikor ez a követel tartozik, mérleget kitöltjük magunknak, kitöltitek magatoknak? Az a helyzet, hogyha Krisztushoz igazodunk, ha Krisztushoz térünk, akkor ezek az irányadó elvek egyre közelebbivé válnak. Akkor a mínuszok lassan pluszokká válnak, és rájövünk arra, hogy igazából a másik nem tartozik nekem semmivel. Én tartozom a másiknak azzal, hogy szeressek. Erről nagyon sokat lehetne beszélni, akik életükben átéltek már ilyen fordulatokat, azok el tudják mondani, hogy előtte mindenki hibás volt. Az én életem kudarcáért, az én életem sikertelenségéért, a hibákért, amiket elkövettem, mindenki hibás volt. Mindenki tartozott valamivel. Aztán, mikor Krisztushoz jutottam, akkor rájöttem, hogy nem. Mert egyrészt, akit szeretik az Istent, azoknak minden a javukra válik, a rossz is, még ha emberektől is jön, és a másik pedig, hogy most már tudok adni. Mert ahogy nem tudom, figyeltük-e a verseket, amiket mondtak a gyerekek. Nem tudtam, hogy milyen versekkel jönnek, illetve tudtam, de még a készülésemkor nem. A szeretetről szólt. Arról szólt, hogy adni, mindig csak adni. És hogy kút az emberi élet, és a kút vizét adjuk azoknak, akik merítenek belőle. És hogy félünk, hogy kifogy egyszer, félünk, hogy egyszer elmegy a türelem, egyszer elmarad az akarat, a cselekvést, mozgató rugó. Igen, ha emberi gondolkodásmód szerint gondolkodunk, akkor kifogyhat a kút. De a kútnak a forrása, a víz forrása a kútban, azok nem mi vagyunk, hanem Jézus Krisztus. Aki adott, mindig csak adott a legnehezebb helyzetekben is, és a végén, az egésznek a csúcsán az életét is odaadta azokért az emberekért, akik nem érdemelték meg ezt. Mert a legtöbb tanítvány ott se volt, aki pedig ott volt, Péter, az meg elszaladt. Megtagadta, elárulta. Mit szóljon akkor a többi, aki ott volt körülvéve a keresztet? Nem érdemeltük meg. És ő mégis adott. Azért, hogy értsük meg, hogy belőle származik ez az akarat, Belőle származik ez a látás, tőle származik ez a mondás. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták. Higgyeljetek ide, nem azt mondta Jézus, hogy amit kaptok, azt adjátok vissza, hanem azt mondta, hogy amit szeretnétek, hogy kapjatok, azt adjátok vissza. Így működik ez az osztályban is, az osztálytársak között. Így működik a családban, így működik a munkahelyen, és így működik az összes emberi közösségben. Lehet, hogy mi a nagyoktól várjuk a megoldást. Azt várjuk, hogy legyen egy olyan vezetőség, amilyen méltó arra, hogy vezessen végre. Legyen egy olyan példakép, ami méltó végre, hogy kövessük. Legyen egy olyan állam, legyen egy olyan egyház, legyen egy olyan, sorolhatnám. Ne onnan várjuk. Kezdjük a lehető legnagyobbal, ami nagyobb még a nagy templomnál is, ugye amikor felszentelték az új kupolát, azt mondta Ravasz László. Nagyobb van itt, a nagy templomnál. A legnagyobbtól várjuk a megoldást, Jézus Krisztustól. Így legyen. Amen. Mindenható Istenünk, Urunk, köszönjük, hogy Te szeretni tanítasz bennünket, nem csak szavaiddal, nem csak útmutatásoddal, hanem igéden keresztül Te magad cselekedeteiddel. Akkor jelen való cselekedeteddel, amikor ott voltál, és tanítottad a tanítványaidat, és most is jelen való cselekedeteiddel a Szentlélek által, amikor köztünk és bennünk vagy. Urunk, mi sokszor inkább azt érezzük, hogy a másik ember tartozik nekünk. Urunk, mi képtelenek vagyunk a magunkéből adni, mert kiürültünk, mert félünk. Kérünk, segíts letenni az életünket a Te kezedbe. Ha tudjunk a Tiédből adni, a legnagyobb szeretetből. Ha tudjuk adni embertársainknak azt, amit szeretnénk, ha minden ember tudna és tenne. Ha mindenki hinne a szeretet végső győzelmében, és mindenki szeretettel fordulhatna a másik felé. Ezt várjuk, ezt kérjük tőle. Tudjuk, ha dicsőségesen visszajössz majd, akkor ezt te meg is teszed, felállítod uralmadat. Addig, ami saját hatáskörünkben, uralkodj te az életünkön. És hadd tudjuk, hadd legyen erőnk rá, mi is így élni az életünket. Szeretni, adni. Adni, mindig csak adni. Jézus Krisztus nevében. Így kérünk, adj türelmet, adj egészséget a betegeknek, adj hitet, kitartást a szenvedőknek, adj bölcsességet vezetőinknek, hogy békére tudjanak vezetni bennünket, hogy igazság és becsület ne lehessen árucikk, hogy tudjunk mi is ragaszkodni, és mi is tudjuk a magunk életében megélni a Te törvényeidet. Így kérünk egyházunkért, országunkért, népünkért, nemzetünkért. Kérünk kicsinyeinkért, gyermekeinkért és a családokért, református általános iskolánkért. Szenteld meg, és vezesd a Te népedet. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg. Amen. Magunk csendjében rövid ideig imádkozzunk. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, semmi felől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.